8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán elnök szerint Ukrajnának esélye nyílhat a győzelemre, miután az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza elfogadta a csaknem 61 milliárd dolláros támogatási csomagot. Volodymyr Zelenszky az NBC televíziónak adott interjúban sürgette a kongresszus felsőházát, hogy mielőbb szavazzon a katonai segítséget tartalmazó jogszabályról, és azt hangoztatta, hogy a szükséges fegyverrendszereknek minél előbb el kell jutniuk országa katonaságához. Óvott attól, hogy a segítségnyújtás további 6 hónap haladékot szenvedjen, és kijelentette, hogy pontot kell tenni a támogatási csomag elfogadásának végére, hogy országa katonái, amilyen gyorsan csak lehet, kézzelfogható segítséget kapjanak a harc téren. Ukrajna katonai szükségleteit illetően kiemelte, hogy nagy hatótávolságú fegyverekre és légvédelmi eszközökre van most legnagyobb igény, és úgy vélte, hogy az új támogatással képesek lesznek stabilizálni a helyzetet a harctéren és visszavenni a kezdeményezést. A háború lezárásának stratégiáját illetően úgy fogalmazott, hogy annak nem Putyin és környezetének szavain kell alapulnia, hanem valamin, ami részletes és kézzelfogható egy független és demokratikus Ukrajna számára. Zelenszky úgy vélte, hogy az ukrán háborúra fordított pénz nem kidobott összeg, mert az amerikaiak mindenek előtt Európa szabadságát és demokráciáját védelmezik. Pécsi egyetemisták nyerték az idei Medikus Kupa összesített versenyét, jelentették be a szervezők a háromnapos versenysorozat záró ünnepségén a debreceni Phoenix arénában. Az idén 51. alkalommal mérkőztek meg a 4 hazai orvosképző intézmény, a debreceni, a pécsi, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatói 5 sportágban. A női és férfi csapatok kispályás labdarúgásban, kézilabdában, röplabdában, kosárlabdában és vízilabdában mérkőztek. A legjobb egyéni teljesítmény nyújtó versenyzők és csapatok a vasárnapi záró ünnepségen vették át a kupákat, a Vándorselleget a Medikus Kupa abszolút győztese, a Pécsi Tudományegyetem csapata vihette haza. A felsőoktatásért felelős államtitkár Hankó Balázs azt mondta, az egyetem fiatallá tesz és fiatalon tart, a sport fiatallá tesz és fiatalon tart. Együtt ez az örök fiatalság receptje. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy már csak 80 nap és Debrecen a szomszédvárral, Miskolccal együtt rendezi meg Európa legnagyobb felsőoktatási és sport eseményét, az európai egyetemi játékokat 8000 résztvevővel, akik Európa több mint 500 egyeteméről érkeznek Magyarországra. Termelői napot tartottak vasárnap Miskolcon az Erzsébet téren. Minden hónap harmadik vasárnapjára szervezi meg a Miskolci Kulturális Központ a termelői vásárt, mely tematikus programokkal is párosul. Ezúttal a Szent György napi termelői nap volt közös szervezésben a Hámori Waldorf iskolával. Vitéz László és az Elátkozott Malom címmel bábszínházi előadással kezdődött a nap, majd a Waldorf diákjainak műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A kávészünet zenekar megzenésített versekkel szórakoztatta a termelőnap közönségét, a gyerekeket kalandjáték és kézműves foglalkozás is várta. Az utolsó helyezett Mezőkövest 2-1-re kikapott Kecskeméten a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, ezzel eldőlt, hogy búcsúzik az élvonaltól. A vendégcsapat a 2016-os feljutását követően 8 idényt töltött az első osztályban. A mezőkövesdiek legjobb eredménye a 2020-as 4. helyezés volt. Az OTP Bank Ligába játszották a 29. fordulóban. Kecskeméti TM Mezőköves Zsóri FC 2-1.
Az időjárásról.
Marad a változékony idő, a hosszabb, rövidebb napos időszakok között többségében a középső, északi, északkeleti régiókban alakulhatnak ki záporok, a hegycsúcsokon egy-egy hózápor. Az északias szél északkeleten lesz élénk, olykor erős. Napközben mindössze 9 és 15 fok közé melegszik a levegő. Kedre virradóan nyugaton lehet eső, majd napközben a középső tájékon alakulnak ki nagyobb eséllyel záporok, egy-egy zivatar. Keleten és délen hosszabb időre kisüthet a nap. Kedden északon csak 9 és 15, máshol 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Foglyok szabadulása. Második rész. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Zsoltárok könyve 107. fejezet 14. vers. Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Zsoltárok könyve 107. fejezet 13-tól a 14. versig. Téged is meg tud szabadítani mindattól, ami ma fogva tart. Sőt, nem csak ideiglenes, hanem hosszú távú szabadságot ad. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangéliuma 8. fejezet 36. vers. Íme két lépés, amit megtehetsz a szabadság felé. Első. Kiálts az Úrhoz. Isten azt mondta, ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Jeremiás prófita könyve 29. fejezet 13. vers. Hagyd a méltóság teljes és illedelmes szöveget, a kétségbejtő helyzetek kétségbeesett intézkedéseket követelnek. Ne próbálj egyedül megbirkózni vele. Ha meg tudnád menteni magad, nem lenne szükséged megváltóra. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele 5. fejezet 7. vers. Második. Tápláld a lelkedet. A szabadulás két részből álló folyamat. Az első a Jézussal való közösség. Az izraeliták megették a páska bárányt felkészülésként a rabszolgaságból való kilépésre. Jézus pedig az Isten báránya kijelenti, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. János evangéliuma 6. fejezet 51. vers. Ha elmondod neki az érzéseidet és szükségeidet, az könnyít a terheden, enyhíti a magányodat, és táplálja a lelkedet. Jézus azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és szabadon bocsássa a megkínzottakat. A második rész a Szentíráson való elmélkedés. Isten igéjének elutasítása rabszolgává tette az izraelitákat. Mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. Zsoltárok könyve 107. fejezet 11-től a 12. versig. Ahhoz, hogy szabaddá válj és szabad maradhass, táplálkozz minden nap Isten életadó igéjével. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak.
kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2024. április 22-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, szorványosan esővel, záporral. Helyenként megerősödik az északias szél. Hajnalban általában 1 és 6 fok között alakult a hőmérséklet, a délutáni órákban pedig 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Katonai antropológia konferenciát tartottak a Miskolci Egyetemen. A 2024-es katonai antropológiai konferenciát a Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédelmi, Jogi és Igazgatási Tanszék közös szervezésében tartották. A tudományos gyűlés során a hadtudományok és a kulturális antropológia határterületein nyújtott legfrissebb kutatási eredményeket mutatták be a résztvevő szakemberek, és a témával kapcsolatos fotókiállítást is megnyitottak. Összeállításunkban először Kaló József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense számol be a rendezvény létrejöttéről.
Két egyetem közötti együttműködés keretében jött létre. Ugye mi a Közszolgálati Egyetemen foglalkozunk kifejezetten a fegyveres konfliktusoknak a különböző társadalomtudományi aspektusaival, tehát van egy kutatócsoportunk, amelynek a vezetője egyébként Újházi Lóránd és radikalizmus és vallási szélsőségesség továbbképzési szakcímén működtetünk egy képzést is, illetve a hadtudomány és honvédtisztképző karon túl, ahol mi oktatók vagyunk, van az egyetemen egy vallás és társadalom intézet, ahol a kultúra-antropológiához kapcsolódó kutatások is folynak. Kollégám dr. Stankai Krisztián őrnagy úr hosszú évek óta ugye a honvédségben szolgál katona-antropológusként, illetve kultúra-antropológusként, és magának a katona-antropológia kutatási területnek az egyik meghonosítója, és ebből írta a doktori disszertációját. Ő a Miskolci Egyetemen végzett annak idején, innen a személyes kapcsolat.
És hallhatnak arról is, hogy ismét építkeznek a megyeszékhely közelében, ugyanis elhelyezték két kültéri medence alapkövét a Miskolc melletti Szikszón. Az uszoda udvarán épülő 50 és 70 négyzetméteres medence nyár végére el is készülhet. A fejlesztés a magyar kormány és az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg. A 250 millió forintos támogatás még egy e-sport klub életre hívását is elősegíti. Az alapkő letételen dr. Koncz Zsófia, miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő a folyamatosan fejlődő várost méltatta. Mindeközben pedig izmosodhatnak és erősödhetnek a szikszójak, a kor követelményeinek megfelelő konditermet is átadtak a sportcsarnokban. Az új létesítmény hiánypótlásként készült el, ugyanis már jó ideje szegényes körülmények között dolgozhattak az izmokon a sportemberek. Az alapkő letételen és az átadón jártunk. Schwab Antalt Szikszó polgármesterét hallják.
Összességében 250 millió forintos forrás volt az önkormányzat elnyert. Ennek egy része a medence építése, és a másik része pedig a Bolt utca asztalos köz sarkán lévő ingatlanon az e-sport klub kilakítás. Ez látszólag egymástól két teljesen különálló történet, meg az is egyébként, de mégis egy pályázati forráson belül sikerült mind a két cél megvalósítására forrást szerezni. Az első szegmens a látványosabb, meg azt gondolom az uszodához kapcsolódóan sokakat érintő és talán nem csak szikszójakat, hanem a környékbeléket is vonzó létesítmény lesz az a két kültéri medence. Az egyik egy 50, a másik egy 70 négyzetméteres alapterületű.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak, egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Vadrózsa tövéből kiajtottam én, hagytam, hogy a magas ég öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font, koszorút a fény, hiába is húzott a sors szakadék felé. Súgta, súgta, ne nézz vissza, itt az élet, vize tiszta. Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, de mindig bíztam én.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, katonai antropológia konferenciát tartottak a Miskolci Egyetemen. A 2024-es katonai antropológiai konferenciát a Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédelmi, Jogi és Igazgatási Tanszéke közös szervezésében tartották. A tudományos gyűlés során a hadtudományok és a kulturális antropológia határterületein nyújtott legfrissebb kutatási eredményeket mutatták be, a résztvevő szakemberek és a témával kapcsolatos fotókiállítást is megnyitottak. Helyszíni összeállításunkban először Kaló József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense számol be a rendezvény létrejöttéről. A riporter Sütő Dávid belé.
Kaló Józseffel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével arról beszélgetek, hogy ez a mai katonai antropológiai konferenciát a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetben hogyan is jött létre, miként kapcsolódtak össze.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Azt érdemes elmondani, hogy a két egyetem közötti együttműködés keretében jött létre. Ugye mi a Közszolgálati Egyetemen foglalkozunk kifejezetten a fegyveres konfliktusoknak a különböző társadalomtudományi aspektusaival, tehát van egy kutatócsoport, amelynek a vezetője egyébként Újházi Lóránd és radikalizmus és vallási szélsőségesség továbbképzési szakcímén működtetünk egy képzést is, illetve a hadtudomány és honvédtisztképző karon túl, ahol mi oktatók vagyunk, van az egyetemen egy vallás és társadalom intézet, ahol a kultúra-antropológiához kapcsolódó kutatások is folynak. Kollégám dr. Stankai Krisztián őrnagy úr hosszú évek óta ugye a honvédségben szolgál katona-antropológusként, illetve kultúra-antropológusként, és magának a katona antropológia kutatási területnek az egyik meghonosítója, és ebből írta a doktori disszertációját. Ő a Miskolci Egyetemen végzett annak idején, innen a személyes kapcsolat, és úgy gondoltuk, hogy a múlt és az interdisziplinaritás jegyében szervezünk egy ilyen konferenciát.
milyen előadással készültek erre a konferenciára, illetve mi is a jelentősége ennek a konferenciának?
Különböző aspektusokból vizsgáltuk a közelmúlt, illetve a jelen fegyveres konfliktusait, és ezeknek a konfliktusoknak a megoldásában, vagy megelőzésében, vagy kezelésében fontos szerepet játszanak a társadalomtudományok, benne a kultúrantropológia, és igazából tulajdonképpen az előadások azok ezeknek a különböző részterületeiről voltak lebontva.
Miért fontos, hogyan látja, hogy meghonosodjon, úgymond a honvédségnél a kulturális antropológia, mint fogalmazhatunk így egyfajta konfliktuskezelési eszköz, mekkora jelentősége van önöknél, említett, hogy önök is tanítják a katonáknak.
A magyar honvédségben ez egy viszonylag új láb, ami folyamatosan növekvőben van, de mondjuk a szövetségi rendszert nézzük a NATO-n belül, mondjuk a brit és az amerikai haderőben már hosszú évtizedekre, egészen a 20. század közepéig tekint vissza ennek az indulása, és tulajdonképpen, ha nagyon gyakorlatias választ akarok adni, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a szemüvegnek a megközelítésén keresztül rengeteg emberi élet, illetve ráfordított fegyver, pénz, technika, stb. Spórolható meg, mert ugye nem erőből próbálják a konfliktust megoldani, hanem megtalálni azokat a kulturális, hogy mondjam, csomópontokat, amin keresztül megérthető ugye a szemben álló félnek a gondolkodása, a döntéshozatala, miért vívja a harcot, és hogy igazából erre békésebb módozatokat lehet-e találni. Azért ne felejtsük el, hogy persze most olyan korban élünk, amikor sajnos a háborúk ismét egyre aktuálisabbak, de azért mondjuk az elmúlt 30 év alkalmazását a magyar honvédségnek, vagy akár a NATO-nak is főként a békeműveletekben képzelhetjük el, és ugye itt a harmadik világbeli országokban, a békeműveletekben, ahol eleve a fegyveres alkalmazások nagyjából 1%-ra tehető, sokkal tágabb teren nyílik az átfogó megközelítésnek.
Említett a NATO tagokat is, amúgy a békeműveletek során milyen szerepük van maguknak, a katonai antropológusoknak, hogyan látják amúgy, mennyire vált be a katonai antropológusok alkalmazása.
Számos eseményt tudunk felsorolni, egyébként dr. Stankai Krisztián őrnagy úr a doktori disszertációban számos brit és amerikai példát dolgozott föl, ahol a II. Világháborútól a vietnámi konfliktuson keresztül a afganisztán és az iraki háborúkig fölhozott olyan példákat, amikor gyakorlatilag ezzel a megközelítéssel egy csapásra lehetett a gordiuszi csomót elvágni, erőszak alkalmazása nélkül is a konfliktusnak a csillapítás irányába mutatott.
Dobák Judittal, a Miskolci Egyetem docensével a konferencia jelentőségéről beszélgetek. Miért is fontos ez a mai konferencia, amit itt a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetben megtartottak?
Hát egyrészt a kulturális antropológiának van egy ilyen akadémiai ága, de egyre erősebb a külső és belső nyomás, hogy egy ilyen alkalmazotti irányt vegyen ez a tudományterület, és azt gondolom, hogy erre alkalmas is, és az egyik nagyon kézzelfogható megvalósítása, vagy megvalósulhatósága, az például tipikusan a katonai antropológia, mert hogy azokat a tudásokat, amiket itt elméletben tanulunk, az abban nagyon sok esetben tudunk segíteni akár a hadseregnek, itt elsősorban a békefenntartó missziókra gondolok, vagy a békés helyzeteknek a megteremtésére. Ezekben én azt gondolom, hogy nagyon hasznos eszközeink is tanult és jól használható eszközeink vannak.
Ez a konferencia hogyan szerveződött meg, hogyan kapcsolódtak össze?
Egy volt hallgatónk, Stankai Krisztián, itt végzett már jó pár évvel ezelőtt a szakunkon, és ő a hadseregben dolgozta ki ugye a katonai antropológiának egyáltalán így a helyét Magyarországon, ami szerintem egy óriási lépés egy ilyen erőszakszervezetbe, egy ilyen puha kvalitatív tudományt bevinni, és ő ezzel a témával doktorált is, és megkeresett bennünket az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a mi elméleti tapasztalatainkat, illetve az ő gyakorlati eredményeiket, meg a kutatásaikat egy konferencián megvitatnánk. És hát természetesen nagy örömmel vettük ezt a megkeresést, és felvállaltuk ennek a megszervezését, befogadását, és azt gondolom, hogy itt túl a konferencia első felén, hogy egy nagyon megtermékenyítő és nagyon, nagyon impulzív eszmecsere folyt a délelőtt folyamán az előadások kapcsán.
Milyen előadásokkal készültek, milyen szemszögből lettek megközelítve a témák?
Sokféle szemszög előfordult. Én például személy szerint konkrét tanulmányokat ismertettem, olyan kutatóknak a tanulmányait, akik kifejezetten katonai antropológiát műveltek, és egész széles a paletta, meglepően széles. Különböző külföldi hadseregekben vizsgálódtak. Volt, aki pszichológiai szempontból a a katonáknak az érzékenyítéséről tartott egy előadást. Volt, aki biztonság etikai kérdéseket taglalt, így a harcmodorok megváltozása okán számos ilyen kérdés felvetődött, és hát nyilván Stankai Krisztián, aki adta az egész konferencia ötletet, ő pedig a saját afganisztáni és koszovói tapasztalatait hozta, és hogy a katonai antropológiának milyen szerepe volt. Tehát eddig elég széles a paletta, de a délutáni programban is találkozhatunk majd idős katonai emlékezőkkel, illetve hát egy szervezetantropológiai megközelítéssel, mert ugye ezek nagyon erősen struktúrált intézményrendszerek, és sajátos mechanizmusaik vannak, és nyilván ez a mechanizmus a sorkatonákra, meg a vezetőségre is hatással van, és ezeknek a vizsgálata szerintem kulcsfontosságú, így a katonaság, meg a hadviselés megváltozásában.
És a konferencia programjában szerepel egy fotókiállítás is. Erről mit lehet tudni, ez a fotókiállítás hogyan kapcsolódott ide?
Megint csak egy volt hallgatónkat említeném, Stépán Virág, jó pár évvel ezelőtt tanult nálunk. Ő 2023. februárjában járt kint Ukrajnában, több hetet töltött kint. Én úgy tudom, hogy egy adományozó szervezetet kísérve így a háborúnak a civil oldalát próbálta megmutatni. Nagyon impulzív és nagyon érdekes képei vannak, és hát egy olyan világba kapunk egy betekintést, ami így a híradásokból nem nagyon lehet látni. És hát nagyon hitelesek, nagyon erősek a képei, mert hogy közel ment a katonákhoz, közel ment ahhoz, a területhez, ahol a katona és a civil lakosság együtt él és együtt dolgozik, és hát a mindennapokat, ami nyilván mindenkinek van egy víziója a háborúról, hogy ez hogyan történik, de ezek a víziók inkább ilyen filmbeli élményeinkből táplálkoznak, és hát sokszor a valóság teljesen más, és teljesen más arca van, és azért nagyon örültem, hogy elhozhattuk ezt a vándorkiállítást, mert egy picit közelebb kerültünk ehhez a valós képhez, hogy látjuk testközelből ezeket az interakciókat emberek között, látjuk a szomorúságot, a rengeteg halottról, látjuk azt a gyereket, aki már ebben a háborús időszakban szocializálódik, látjuk az idős embereket, akik már alapvetően inkább pihenni kellene, de ők is a újjáépítésben, vagy így a házaknak, egyáltalán a lakhatóságának a fenntartásában részt vesznek erőn felül, a nőket, a katonák és a tanárok viszonyát, szóval nagyon sok érdekes interakciót láthatunk a képeken.
Ez a kiállítás hol, illetve még meddig tekinthető, megemlítette, hogy vándorkiállítás, gondolom egy darabig itt marad az intézetben.
Igen, a mai konferencia apropóján nyitottuk meg. Ez néhány hétig itt marad, a Kulturális és Vizuális Antropológia tanszék folyosóján látogatható nyilvánosan a kiállítás, tehát akinek van kedve, az a főépületben, a Céper 1-es épület harmadik emeletén megtalálhatja. 2-3 hétig biztosan kint lesz a kiállítás a folyosón.
Hogyan látja így a délelőtt során, de akár egy picit a délutánra is reflektálva, a konferencia elérte a célját, milyen diskurzusok voltak?
A katonai antropológiai konferenciának már volt némi előzménye, tehát jó pár évvel ezelőtt voltak már ilyen kezdeményezések. Ez ugye egy nagyon friss és nagyon újszerű tudományterület, ezért sok ilyen alapozó eszmecsere szükséges ahhoz, hogy utána mondjuk módszertani vagy elméleti kurzusok kidolgozódjanak. De én azt gondolom, hogy ezek megkerülhetetlenek és nagyon fontosak. Itt a kollégák többsége például elmondta, hogy nem is gondolta, hogy mennyi lehetőség van például így a katonai antropológia témán belül, és hogy eddig távol tartotta magát azért, mert a katonasághoz egy ilyen negatív képünk is társul, hogy nem akar ezzel foglalkozni, de mégis rájöhetünk arra, hogy igaziból a háborúk, a hadsereg, az életünk szinte minden szegmensébe valamilyen módon részt vesz, és ezáltal például az antropológia nem vonhatja ki magát az alól, hogy ezt a területet vizsgálja, és hogy elképesztő kapcsolódások vannak témák között, gondoljunk itt a katonafeleségekre, vagy akár az etikai kérdésfelvetésekre, a biztonságunkról való gondolkodásunkra, egyáltalán a nemzetállamoknak így, meg ez az átalakuló világ, de gondoljunk a modern hadviselésre, az elektronikus hadviselésre, a gerilla akciókra, ezek mind-mind olyan tématerületek, amelyek ott vannak a mindennapjainkban, és hogy ezzel kell foglalkozni. És szerintem emiatt ez fontos, nehezen megfogható még ennek az eredménye, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a kézzelfogható eredményeket letegyünk, ahhoz kellenek ezek az eszmecserék.
Esetleg milyen kifutása lesz az ilyen tudományos konferenciáknak? Általában szokott valamilyen akár kézzelfogható kifutása is lenni, egy-egy tanulmánykötet, nem tudom, itt például számít. Hatunk-e ilyenre?
Igen, a konferencia anyagát befogadja a Miskolci Egyetemnek így a Publikációs nevű folyóirata. Lesz egy kifejezett tematikus számunk, ami várhatóan ősszel, vagy így kis ősszel fog megjelenni. Úgyhogy az egyetemnek ez a nagyvonalú felajánlása, ez nagyon jól jött, és nagyon jól, én azt gondolom, hogy hasznos kötet lesz. Illetve hát már itt a délelőtt folyamán megfogalmazódott az is, hogy talán érdemes lenne a hadseregben egy hosszú távú kutatást képíteni, és a hadseregen belüli kutatás sokat antropológiai eszközekkel elvégezni. Én azt gondolom, hogy ebben is előre fogunk tudni lépni.
Hogyan látják, hiszen egy volt diákok aktívan végzi ezt a munkát, hogy katonai antropológus, mekkora jelentősége és hol van jelentősége egy katonai antropológusnak?
Hát annak azért most már elég széles szerencsére a szakirodalma, hogy ugye tudjuk, hogy az afganisztáni háború, főleg az amerikaiak által vívott afganisztáni háborúnak óriási tanulsága volt az, hogy a hadseregek hiába vannak erőfölényben és óriási technikai arzenállal felfegyverkezve, hogyha azt a kulturális terepet, tájat, nyelvet nem tudják elég jól megismerni és alkalmazni, akkor ezek a hadviselési eszközök, ha nem is nullát érnek, de hogy sokkal kisebb az erejük, mint hogyha ilyen kulturális készségeknek a birtokában végzik a katonák is. Itt nem elsősorban arra gondolok, hogy minél hatékonyabban lehessen ölni, hanem hogy a békéig talán minél kevesebb áldozattal lehet eljutni. És azt gondolom, hogy egy ilyen tudományterületnek ebben nagy szerepe lehet, nem csak abban, hogy hatékonyabb legyen a hadsereg, hanem hogy a béke folyamatokat sokkal intenzívebben, vagy egy korábbi korszakban el tudják indítani, ezáltal lerövidíteni akár a háborús időszakokat, és hosszabbá tenni a békés szakaszokat.
Egy katonai antropológus munkáját hasonlóképpen képzeljük el, mint mondjuk akár egy kulturális antropológus munkáját, aki kimegy terepre kutatni?
Nagyon hasonló. Igaziból témát tekintve találok eltérést, de ugyanazokat az eszközöket kell alkalmazni, hiszen az antropológiának ezek a sajátjai, mint a holisztikus szemléletmód, az, hogy teljes egészében és nagyon sok szempontot figyelembe véve vizsgálódjon, ez itt is kell, hogy működjön. A terepen való jelenlét, tehát hogy közel megyünk az interjú alanyhoz, a vizsgált közeghez, test közelből érezve a szagokat, a mindenféle egyéb hatásokat, ez szintén a katonai antropológiának a sajátja, illetve hát megvan ez az összehasonlító jellege ennek a tudományterületnek, hogy nem egyedi eseteket vizsgál csak, hanem ezeknek a különbözőségét, összehasonlíthatóságát is megpróbálja felvázolni. És azt gondolom, hogy ilyen módon majdnem ugyanaz a terep, mint hogyha mondjuk egy erdélyi faluban mondjuk modernitást vizsgálunk, mint hogyha a hadseregben módszertanilag. Nyilván a téma szakirodalma más, felvetés más, de a módszertan meg a megközelítés módja szakmailag majdnem ugyanazt jelenti.
Kedves hallgatóink, katonai antropológia konferenciát tartottak a Miskolci Egyetemen. A 2024-es katonai antropológiai konferenciát a Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédelmi, Jogi és Igazgatási Tanszéke közös szervezésében tartották. A tudományos gyűlés során a hadtudományok és a kulturális antropológia határterületein nyújtott legfrissebb kutatási eredményeket mutatták be, a résztvevő szakemberek és a témával kapcsolatos fotókiállítást is megnyitottak. Az előző összeállításunkban számoltunk be a rendezvény részleteiről, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is, ha van. Sok hamis romantikát, meg az elrostált glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért szét, hogy elcsábítsam, és enyém legyen, hogy nekem suttogja el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy tánc, és én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy tánc, és én táncolok. Elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy csak
legyen a zongorát, ha elsárgultak a legszebb dalok, keresem nekem. A fülbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset, kitárok mindent és az ablakot csak az én. És elcsámítom, hogy enyém legyen, hogy nekem suttogja el. A szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsámítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. S én elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el, hogy nekem fütyülje el.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ismét építkeznek a megyeszékhely közelében, ugyanis elhelyezték a két kültéri medence alapkövét a Miskolc melletti Szikszón. Az uszoda udvarán épülő 50 és 70 négyzetméteres medence nyár végére el is készül. A fejlesztés a magyar kormány és az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg. A 250 millió forintos támogatás még egy e-sportklub életre hívását is elősegíti. Az alapkő letételen dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő a folyamatosan fejlődő várost méltatta. Mindeközben pedig izmosodhatnak, erősödhetnek is a szikszójak. A kor követelményeinek megfelelő konditermet is átadtak a sportcsarnokban. Az új létesítmény hiánypótlásként készült el, ugyanis már jó ideje szegényes körülmények között dolgozhattak az izmokon a sportemberek. Az alapkő letételen és az átadón jártunk. Schwab Antalt Szikszó polgármesterét hallják.
2022 volt az első alkalom, amikor alapkövet helyeztünk el a déli iparterületen, majd egy évvel később átadtuk az iparcsarnokunkat. Aztán a tavaly évben elhelyeztünk egy alapkövet a bölcsödénél. Ha minden úgy megy, ahogy látjuk és gondoljuk, akkor az idei évben át is adjuk a bölcsödét. Mind a kettő kinő a földből, ez a projekt azért más egy kicsit, mert most leteszünk egy alapkövet, de sok minden nem fog kinőni a földből, inkább lefelé fogunk most építkezni egy picit. De azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy lépés a városunkban. És engedjétek meg, hogy azért azt elmondjam, hogy miután a projekt beadásakor ott 2022. januárjában a testület meghozta a döntést, hogy milyen céllal fog a TOP plusz forrásra pályázni, akkor az a gondolatmenet volt a fejünkben, az a sor, amit az elmúlt három évben szerintem, ha járnak, kellnek a városban, akkor látjuk, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy mozgás, szabadidős tevékenység eltöltése, közösségek találkozási pontja kapcsán átadtunk egy játszóteret a Gárdony utcán, vagy egy másikat a Kassai utcán, aztán átadtunk egy kiskondi parkot itt a sportcsarnok udvarán, majd átadtunk egy nagyot a Temesvári utcán, majd felépült a Szikszó Bringa kert nem messze tőlünk. Szóval, hogy egy-két dolgot már igyekeztünk megvalósítani abból, amiben azt látjuk, hogy a fiataljaink helyben maradjanak és értelmes, tartalmas közösségi életet tudjanak a városban megteremteni, és akkor nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy ugye kormányzati támogatással felújítottuk a sportcsarnokot, ami szintén egy modern létesítmény lett, nagyon ráfért már az idős sportcsarnokunkra, és mindeközben pedig nem számoltam, nem egyeztettem Gál Péter, a polgármester úrral, de kevés olyan uszoda van a megyében, talán még ki is mehetünk a vármegye határain túlról is, amely egy nagyon minimális, majdhogy nem egy karbantartásnyi időre állt meg csak az elmúlt években, és üzemelt folyamatosan minden energia rezsi válság ellenére is, és ezek sorában jutottunk el a mai napig, amikor most itt alapkövet fogunk elhelyezni, két kültéri medencének az alapkövét helyezzük majd el, és igyekszem pontosan fogalmazni, az egyik medence az a gyermekek részére egy kinti játszómedence, a másik pedig mindenki számára, aki nem gyermek már, ők fogják használni a másik medencét, az egyik 50, a másik meg 70 négyzetméter alapterületi nagyjából, és a terveink szerint szezonális jelleggel fog működni minden más helyen, ahol tavasztól őszig van nyitva a kültéri medence, a miénket is így tervezzük üzemeltetni, és én nem szeretek sem ígérni, sem jósolni, hanem ha alapkövet teszünk le, akkor kínol a földből valami, ezt erre példákat mondtam már, de ha minden úgy megy, ahogy mennie kell, akkor lehet olyan szerencsénk, hogy már az idei évben, a szezon végén, de egy pici időre talán már kipróbálhatjuk majd a medencéket. Ebben bízunk, de erre azért mérget nem vennék, de nagy esélyt látok arra, hogy ez megvalósulhat majd még az idei év szezonjának a legvégén. Azt még hadd mondjam el, hogy ez a projekt, ez itt valósul meg, az egyik elemed, ez két részből áll egyébként. A másik része az pedig egy e-sportklub kialakítása, az az asztalos közés a Bolt utca sarkán valósul majd meg. Tudom, sokat vitatkoztunk testületben is arról, hogy az e-sport az mennyire segíti a fiataljainkat, vagy éppen nem segíti, amiatt, hogy minden kicsi kütyűz, és nem emeli fel a fejét a telefon mellől. De aztán, amikor utána néztünk a dolognak, akkor rájöttünk arra, hogy azért sokkal tovább nyúlik ez a történet, ami az e-sport klubot jelenti, hiszen komoly csapatversenyek vannak, közösségi találkozási tér van megint, ahol nem csak játszanak, hanem beszélgetnek, és ha játszanak, akkor pedig csapatokban játszanak, és kénytelenek felemelni a fejüket a gyerekeink. Ha kijönnek a medencé, és átmennek a Bolt utcára majd, akkor is beszélgetniük. Időzőjelben mondom kell egymással, én bízom benne, hogy ezek a projektek, ezek mindezt a célt is fogják szolgálni.
Polgármester úr, a medencék mennyi pénzből sikerül megvalósítani, mikorra lesz kész, mire számítsanak a szükségek?
Ez egy nagy csomagozott plusz forrásból, összességében 250 millió forintos forrásot az önkormányzat elnyert. Ennek egy része a medencék építése, és a másik része pedig a Bolt utca asztalos sarkán lévő ingatlanon az e-sport klub kilakítás. Ez látszólag egymástól két teljesen különálló történet, meg az is egyébként, de mégis egy pályázati forráson belül sikerült mind a két cél megvalósítására forrást szerezni. Az első szegmens a látványosabb, meg azt gondolom az úszodához kapcsolódóan sokakat érintő és talán nem csak szikszójakat, hanem a környékbelieket is vonzó létesítmény lesz az a két kültéri medence, amelynek az alapkő letételére került most sor. Az egyik egy 50, a másik egy 70 négyzetméteres alapterületű medence. Gyermekeknek az egyik élményelemekkel, a másik pedig mindenkinek, aki már felnőtt korba lépett. A kivitelező elképzelés a szerződés követelményei alapján 6 hónap áll a medencék megépítésére, a vállalkozó rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy ha szerencsénk van, akkor talán már ennek a szezonnak a végén, tehát ott augusztus végén, szeptember elején egy próbaüzemre már a szikszói lakosság a gyermekek számára meg tudjuk majd nyitni. Nyilván ez még több paramétertől függ, benne van az esélye annak, hogy ez megvalósulhat az idén, amennyiben nem, akkor jövő évben szezonális jelleggel nyitva tartó medence az már a szezon elején, tehát márciusban már majd áprilisban meg fog majd nyitni.
Az alapkő letételen a Bói kapujában jelen volt dr. Konz Zsófia miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője is.
Igazából számomra ez az uszoda, Szikszóna a közösséget, az összefogást jelenti, és ezt mindenhol el is szoktam mondani. Szerintem az itt élők erre nagyon-nagyon büszkék lehetnek. Példaértékű az az összefogás és közösségi élet, amely itt van Szikszón. Gyakorlatilag, amire a polgármester úr utalt, azt szerintem el kell mondani, hogy bizony, amikor a háború kitört, és egyszerűen egy olyan energiaválság alakult ki, amire senki nem számított, és nagyon sok intézmény kényszerült arra, hogy bezárjon, akkor gyakorlatilag a szikszóiak összefogtak, és azt mondták, hogy már pedig nekik erre az uszodára szükségük van, itt nem csak kicsik vannak, itt idősebbek is vannak, ez egy nagyon fontos dolog a kikapcsolódás és az egészségünk megőrzése szempontjából is. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a közösségi összefogásnak eredményeként gyakorlatilag 2022. novemberében keresett meg engem Gál Péter, ugye ez így történt, és polgármester úr, hogy ők ezt a projektet szeretnék valahogy megvalósítani, hogy megmentsék az úszodát és nyitva maradjon. Akkor gyakorlatilag Schmidt-Adam sportügyért felelős államtitkár urat megkerestük, és ő abszolút nyitott volt arra, hogy ebben segítsen, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapnyi bezárás után ez az uszoda, ez kinyitott, tényleg példaértékű, és mindenkinek el szoktam mondani, hogyha egy közösség valamiért együtt kiáll, és nagyon szeretné, akkor igenis meg lehet ilyen álmokat is valósítani. Egyébként az is egy ilyen álom volt, amikor szintén ez a két úr megkeresett a sportcsarnokkal kapcsolatban. Polgármester úr is elmondta, hogy ez aztán nagyon fontos dolog, hogy felújítsuk ezt, és mindenféle szempontból fontos a mindennapi testnevelés és az egészséges életmód szempontjából, hiszen nem csak a gyermekek, hanem egyébként mindenféle más közösségi programot szervező fiatalok és idősebbek tartanak ott különböző edzéseket, és ezt is gyakorlatilag egy összefogás eredményeként egyedi támogatásra sikerült megvalósítani. Úgyhogy ez a helyszín, itt az uszoda, a sportcsarnok és ennek a környezete sok-sok ilyen közösségi összefogást jelent szerintem a szikszóiaknak. Egyébként a Bringa Park is ilyen, amelyet én úgy gondolom, hogy az is egy ilyen közösségi tér. Úgyhogy én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mindig el szoktam mondani, és gratulálni is szeretnék ehhez, hiszen 2011-ben, amikor a mindennapos testnevelést bevezettük, gyakorlatilag az is egy célkitűzés volt, hogy az infrastruktúrát, a létesítményeket tudjuk fejleszteni. És hát gyakorlatilag az elmúlt időszakban 60 új tanúszoda és 90 új sportcsarnok vagy tornaterem épült. Jelenleg is egyébként közel 60, tehát 57 darab új tanúszodának az építése zajlik az országban, és ezek nagyon fontos célkitűzések, és szerintem Szikszó ebben abszolút élen jár mindenféle szempontból, amihez én tényleg csak gratulálni tudok. Szerintem óriási büszkeség lesz ez a két új kültéri medence. Ez egy 250 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból megvalósuló projekt. Ahogy hallhattuk, a gyermekeknek lesz egy medence, illetve egy kicsit talán idősebb korosztálynak, illetve egy e-sportbázis is ebből a forrásból ki fog alakulni, ami szintén egy újabb közösségi tér itt Szikszón, úgyhogy én ezekhez a projektekhez gratulálni szeretnék. Másik ilyen mérföldkő egyértelműen a bölcsöde. Szerintem ez is nagyon fontos a településnek. Hihetetlen nagy szüksége van rá, hál' Istennek, mert ugye mi azt szeretnénk, hogy Szikszóra minél több fiatal beköltözzön, vagy itthon maradjon, vagy hazajöjjön, és azt gondolom, hogy ehhez minden adott. És mi közösen azért dolgozunk, úgy gondolom, polgármester úrral, hogy ezeket a fejlesztéseket tovább tudjuk folytatni, és tényleg egy hihetetlen földrajzi adottsággal bíró településről beszélünk, ahol bizony vannak munkahelyek, az infrastruktúrát folyamatosan igyekszünk fejleszteni, és mellette, ami tényleg a legfontosabb, hogy van egy nagyon erős közösség, ami szerintem egy nagyon jó hívószó, akármilyen fiatal párról legyen szó.
Miniszter helyettes, azon a kormány mit tett mindebbe bele?
Az a helyzet, hogy ha én Szikszóra gondolok, meg a sportcsarnokra és az uszodára, akkor mindig a közösség jut eszembe, és az, hogy milyen erős itt Szikszón a közösség, és hogyan tudnak küzdeni egy-egy fontos jó ügyért. És azt gondolom, hogy ez a két kültéri medence is egy ilyen ügy, hiszen szerették volna ezt az uszodát tovább fejleszteni. És én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas előrelépés, tényleg egy hihetetlenül egyedülálló dolog, hogy ilyen kültéri medence fog épülni, pontosabban kettő ide az uszoda mellé. Annak is örülök, hogy az egyik a gyermekeknek lesz, tehát szerintem ez egy nagyon jó dolog, főleg, hogy közben bölcsöde is épül Szikszón, és hát a másik pedig a picit idősebb korosztálynak lesz majd a jövőben elérhető. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a közösségi programok, amelyek egyébként már most is megvalósulnak itt, gondolok akár a SpongeBob táborra, az még inkább vonzó lehet, nem csak a szikszói gyermekeknek, meg családoknak, hanem a környékbelieknek is. Úgyhogy ez mindenféle szempontból a regionális, központi helyzetét erősíti Szikszónak, hogy ilyen fejlesztéseket tudunk végrehajtani.
Gál Péter, a Szabadidő Központ és Könyvtár igazgatója tájékoztatott a részletekről. Igazgató úr, mikor várható az, hogy jöhetnek az emberek és pancsolhatnak?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokan kérdezik már tőlünk, hogy mikorra várható ennek a két kültéri medencének az átadása, amikor már ki lehet majd próbálni. Hát van egy jó is, hogy van egy rossz hírem. A rossz hír az, hogy igazából teljes üzemmódban ez a két kültéri idén medence, az csak jövő tavasszal, jövő májusában fog majd működni, teljesen függetlenül egyébként az uszodától. Különbejárató lesz, külön jegyeket lesz majd oda vásárolni, de igyekszünk majd összerakni egy kombinált jegyet is, hogy ha valaki szeretné az uszodát, vagy a wellness részt használni, de szeretné a nyári időszakban kint a két medencét is használni, akkor arra is lehetősége legyen. Viszont a jó hír az, hogy a kivitelezővel történt egyeztetésekkor, amikor beszélgettünk, akkor ő azt mondta, hogy augusztus végére várható az, hogy megépítik, és nyilván lesz egy műszaki átadása. A műszaki átadás ugye azt jelenti, hogy nyilván mind a két medencét, a gyermekmedencét is, és a felnőtteknek szóló wellness kis medencét is fel fogják tölteni vízzel, fel fogják fűteni, mert ugye ez melegvizes medence lesz, és akkor mi úgy gondoljuk, abban bízunk, hogy ez év nyár végén, ősz elején már a szikszói közönség próbajelleggel már ki fogja tudni próbálni ezeket a medencéket.
Az intézmény vezetőjét a most átadott konditeremről is kérdeztük.
Igazgató úr, megvette már a bérletet?
Igen, nagyon jó kérdés, hogy megvettem a bérletemet. Mindig, amikor egy ilyen új dolgot adunk át, akkor az ember mindig úgy elhatározza azt, hogy igen, fogok járni úszni, fogok járni futni, fogok járni konditerembe. Ugyanez az elhatározás a mai napon is megszületett. Bízom benne, hogy kitartó leszek, hiszen a mai napon közel 20 millió forint értékben került átadásra a Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár intézmény által működtetett városi sportcsarnokban egy új, modern, mai kornak megfelelő modern konditerem.
Mi lesz a rendje ennek a teremnek?
A rendje a következőképpen alakult, tehát ma megvolt az átadó ünnepsége, holnapi nappal reggel 8 órától már megnyitjuk a konditerem látogatottságát. A konditerem minden nap reggel 8-tól este 7:30-ig fog nyitva tartani. Nagyon sok hölgy jelezte egyébként felénk azt, hogy ők is szeretnének járni edzeni, és hogy milyen jó lenne női nap, mert a hölgyeknek üzenném, hogy kollégákkal összedugtuk a fejünket, és úgy alakítottuk ki a konditeremnek a nyitvatartását, hogy kedd és csütörtök délután 16 és este 19:30 7:30 között csak hölgyek fognak ide eljönni, és ők fogják igénybe venni majd a konditermet. A mai napon egyébként a megnyitó alkalmából itt volt Kovács Dorottya, bikini fitness edző, aki egyébként szikszői születésű, és a párja, aki Európa bajnok, testépítő. Ők mutatták be tulajdonképpen azt, hogy ezekkel a profi gépekkel mit lehet az ember testéből kihozni, és megállapodtunk velük, ők készítenek egy filmet erről a konditeremről, és hogyha valaki olyan érkezné, de hogy nem tudja, hogy az adott géppel esetleg hogyan kell dolgozni, vagy milyen izmot kell fejleszteni, akkor egy applikáció segítségével ezt meg fogja tudni tenni, hiszen a applikációra lesz majd ragasztva az adott gépre, és akkor megnyitja, és a telefon, okostelefonja segítségével meg fogja mutatni neki egy videós nitben, hogy az adott gép mire használható. Amikor elkezdtük azon gondolkodni, hogy konditermet létesítsünk, akkor én Mádi Tamás kértem segítségül, aki nagyon rendes volt, segítőkész, és ide kijött hozzánk Szikszóra, még akkor félkész állapotban volt a maga a konditerem kialakítása, és én azt kértem tőle, hogy egy olyan gépparkot próbáljon már nekünk összerakni, ide varázsolni, ahol egy amatőr emberke is, mint mondjuk én is, ha azt az elhatározásra is visszautalva, hogy ha eljövök, akkor én is tudjam használni, de egy olyan profi versenyző, aki profi testépítő, ezzel foglalkozik, ezzel keresi a kenyerét, ő is meg tudja találni ezeket a gépeket, úgyhogy a mai nap én azt gondolom, méltán büszkék lehetünk, hiszen egy olyan konditermet sikerült ide a városnak hozni, ami nagyon jó.
A város polgármestere Schwab Antal további jó közösségépítési lehetőségnek tartja a konditermet.
Volt egy korábbi konditerem itt a sportcsarnokban, de sok éves gépek voltak, elavulttá váltak már, azóta nagyon sok technikai fejlődés volt, ami a következő lépést
szinte kötelezővé tette, így aztán akkor a sportcsarnok felújításába belekezdtünk, akkor már azt terveztük, hogy a belső válaszfalak kialakítása kapcsán egy új, nagyobb alapterületi konditeremet hozunk majd létre. Ugye a sportcsarnok felújítása megtörtént, egy amatőröknek és profiknak egyaránt megfelelő olyan konditeremet hozunk létre, amit a szakemberek tapasztalatai és az első próbája alapján úgy tűnik, hogy minden izomcsoportra, minden feladat, mozgás típusra alkalmas lesz majd a későbbiekben minden szikszói számára.
Van ez a szlogen, hogy szikszó erőt ad, most már teljes a kép?
Teljes, soha nem lesz a kép, hiszen tényleg, a kép teljes lenne, akkor nem lenne már feladatunk, és akkor befejezhetnénk a teendőinket szikszón. Mindig van újabb fejlesztésre szükség, de azt gondolom, hogy az elmúlt években sok olyan lépést tudtunk tenni, mert mondjuk az erőt ad, a lelki és fizikai erőt ad szlogenhez társulni tud, ha csak a szabadidős tevékenységek tartalmas eltöltésére gondolok, a két játszótér, a két kültéri kondipark, a bringa kert létrehozása után most ez a konditerem megépítése, ez mind-mind ebben az image körbe tartozva szerintem mindenkinek erőt adhat.
Kedves hallgatóink, ismét építkeznek a megyeszékhely közelében, ugyanis elhelyezték a két kültéri medence alapkövét a Miskolc melletti Szikszón. Az uszoda udvarán épülő 50 és 70 négyzetméteres medence nyár végére el is készül. A fejlesztés a magyar kormány és az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg. A 250 millió forintos támogatás még egy e-sportklub életre hívását is elősegíti. Az alapkő letételen dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő a folyamatosan fejlődő várost méltatta. Mindeközben pedig izmosodhatnak, erősödhetnek is a szikszójak. A kor követelményeinek megfelelő konditermet is átadtak a sportcsarnokban. Az új létesítmény hiánypótlásként készült el, ugyanis már jó ideje szegényes körülmények között dolgozhattak az izmokon a sportemberek. Az alapkőletételen és az átadón jártunk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 6. részének 54. verséből hallgassuk meg. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az ember szeretné, ha örökké élne a földön, és élvezni azokat a javakat, amelyeket megszerzett. Erre a kutatásra már nagyon sokat áldoztak, és vélni tudják, hogy megtaláltak egy olyan sejtet, amely felelős a hosszú élet fenntartásáért, regenerálásával végtelen lehet az ember élete. Nekünk, hívő embereknek nem ezekre a kutatásokra kell hagyatkozni, hanem Jézus tanítására, aki ingyen kínálja az örök életet, persze más formában, ahogy azt az emberi elme elképzeli. Mégis mit kell tenni ezért az örök életért? Semmit. Csupán hinni kell Jézus Krisztusban. Ez jelenti azt, hogy Jézus testét kell enni, és Jézus vérét kell inni. Ha testileg meghal a Jézusban hívő ember, azt az utolsó napon feltámasztja. Erre maga Jézus a garancia. Aki a mennyből szállt le értünk, és oda is távozott vissza. Így ő a mennyei kenyér. Földi életének, tanításainak az volt a középpontja, hogy ezt a bűnös emberiséget a saját testével és vérével váltsa meg az örök haláltól. Ezért hangsúlyozza minden beszédében és cselekedetében, hogy higgyenek neki az őt hallgatók, mert benne a mennyei atyát láthatják meg, aki visszavárja teremtményeit az ő országába. Jézus Krisztus által. A mai igemagyarázat Horváth Csaba nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.